Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Lukács írása szerinti evangéliumból olvasom a második fejezet 41. versétől a következőképpen. Szülei pedig évente feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére, amikor 12 éves lett, fölmentek Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint. Az ünnepnapok elteltével, amikor hazafelé indultak, a gyermek Jézus visszamaradt Jeruzsálemben, de ezt nem tudták a szülei. Azt gondolták, hogy az úti társaságban van. Egy napi járóföldet tettek meg, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. Amikor nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, hogy ott keressék. Harmadnapra meg is találták a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, őket hallgatva és kérdezgetve. Akik őt hallották, mind álmélkodtak értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, az anyja pedig azt kérdezte, fiam, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én aggódva kerestünk téged. Ő pedig azt mondta nekik, miért kerestetek engem? Hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalkoznom? De ők nem értették ezt a beszédet, amit nekik mondott. Aztán velük tartott, visszament Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja pedig szívében tartotta mindezeket a beszédeket. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotában, és az Isten és az emberek előtt való kedvességben. Amen. Szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban, talán másnak is felmerült a szívében, hogy valamiről beszélgethettek Jézus és az írástudók, de úgy tűnik, hogy ez a mi szempontunkból nem fontos, mert nem került bele. És megint csak az ember azzal szembesül, hogy Isten nem a mi kíváncsiságunkat akarja megelégíteni, hanem igazságát akarja nekünk hirdetni. Azok a dolgok, aminek be kellett kerülni, azok belekerültek, és amúgy is mi sokkal kiváltságosabb helyzetben vagyunk, mint azok az írástudók, mert ha mi Jézussal beszélgetünk, és megkérdezzük őt Isten dolgairól, senki nem fog oda jönni és azt mondani, hogy Jézus, most már kelj fel, haza kell jönnöd, hanem egész éjszaka, egész nap beszélhetünk vele. Nincs ember, aki elválaszthatna tőle, ha az életünk az ő kezében van. A másik, ami szintén előjáróban, hogy lehet, hogy... Szóval vannak dolgok, testvérek, amit mindig ugye az ige mérlegén kell lemérni, vagy a Szentírás mérlegén, hogy az helyes vagy nem, és vannak dolgok, amik elhangoznak, kultúrtörténeti dolgok, amiket egyszer így látunk-e, máskor úgy, attól függ, hogy milyen új kutatások vannak, tehát ezek változhatnak. És most utána olvastam sokat ennek a, hogy miért éppen 12 éves korban, lehet, hogy hangzott el itt már úgy, hogy akkor volt a bar mitzvá, a törvény gyermeke, és akkor olvashatott fel először a Bibliából, de ahogy most olvastam azokat a forrásokat, amikhez eljutottam, ott az van leírva, hogy egy évvel azelőtt, mielőtt, tehát 13 éves korban van a bar mitzvá, és egy évvel azelőtt, mielőtt, akkor mehetnek először, mielőtt megtörténik az, hogy először olvashatnak a zsinagógában, azelőtt egy évvel mehettek. És ez is egy különleges dolog, egy különleges feszültség lehet, hogy az Úr Jézus mennyire vágyódhatott már felmenni, hogy az Atya házában legyen. És ez is úgy megosztja az embereket, különbséget tesz közöttünk. Van, akinek a szívében van irtó nagy vágyódás, hogy Isten dolgairól beszélnek. Van, aki meg akár egy lelki alkalmat, alig várja, hogy vége legyen, és aztán valami másról legyen szó. Hogy akkor most ha beszéljünk mondjuk olyan érdekesebb dolgokról. Az Úr Jézus meg ezt feszíti. És valószínű, hogy tetten érjük magunkat mind a két esetben, hogy vannak, amik annyira vágy, hát Jézus nagyon vágyódott az Atya házába. És akkor 12 bele simul ebbe a világi rendbe, vagy csak 12 éves korban. Emberek így döntötték. És bele simul, bűn nélkül ezt meg lehetett tartani. De az a 12 év mivel telhet? Minden pillanatban azt várt, hogy mikor megyek fel. És vannak közöttünk ilyen gyerekek, akik jobban várják, mint mi szülők. Az, hogy az Isten dolgaival legyenek. Kicsit furcsa is, nehéz megérteni. Alig várja, hogy már részt vehetek. Egyik gyerek, picike volt, kérdezte, hogy maradhat-e a serdülő órán. Ó, bárcsak azt mondta volna a hozzátartozó, persze maradj. Olyan jó lett volna. Én mondtam, hogy nem baj, pici. Persze sokat, most ebben a történetben nem én vagyok a negatív, általában nem így van, de hogy van ilyen gyerek, aki vágyódik, mert az atyával, az lenne a bűneset előtti természetes állapotunk, hogy az atya szívéhez. És az a természetellenes, az atya szemszögéből, amikor nem vágyódunk a vele való közösségben, amikor nem igyekszünk, nem azon gondolok, mi lesz, mikor várom, ezt találkozom testvérekkel, megbeszéljük az Isten dolgait, no. És akkor a harmadik, ami szintén előjáróban van, hogy azt olvassuk Lukácsról, hogy alaposan utána járt mindennek. És ez a történet csak Lukácsban van leírva. Jánosban azért nincs leírva, mert János tudta, hogy ez már, ismerte már ezt az evangéliumot. Ami azt jelenti, hogy Lukács nagy valószínűség szerint járt János házában, ahol még élt Mária. És olyannyira igaz az, hogy forgatta a szívében, hogy ő ezt a történetet, lehet, el tudom képzelni, Lukács mondta, és csak fantáziálás, hogy tehát Jézus gyerekkoráról nincs-e valamink. És milyen érdekes, hogy Mária nem ezeket az érdekes sztorikat mondja, amiket aztán később, pár száz évvel később apokrif iratokban, meg pseudo-epigráf iratokban fel lehetett lenni az ő csodatételét, hogy hogyan lesz egy agyaggalamból élő galamb, meg mit tudom én, hanem ez volt számára, hogy hát őt az atya ügye mozgatta. És annyira sikerült a szívébe megtartania ezt a történetet, hogy akkor én azt gondolom, hogy a gyerekségéről egy történetet szeretnék elmondani, ami rá jellemző volt, hogy ő vágyódott az atya házába lenni, és engedelmes volt nekünk. Most már a hívő Mária, aki akkor még formálódóban volt, most már látta ennek a jelentőségét, hogy milyen nagy dolog, hogy beleállászkodott az ő emberi képességeikbe az Úr Jézus. Hogy Isten rájuk bízta Jézust, hogy ott nevelkedjen, és milyen nagy dolog, hogy Jézus ebbe belement, és vállalta, és bűnös szüleinek engedelmeskedett. És még van egy különleges dolog ezzel kapcsolatban, hogy nem érdekes, hogy ugye Mária, ugye ő még a Szentlélek kitöltésén ott van, és nem tudjuk, hogy mikor hal meg. Szóval, hogy ő betöltötte a küldetését, és aztán már nem nagyon hallunk róla. Nem nagyon látjuk azt, hogy aztán hozzámennének tanácsért meg. Azt is tudjuk Máriáról, hogyha abban az állapotában, amikor szegény néha kinyitotta a szívét, néha bezárta, mert nem értette a dolgokat, ez érthető, hogy ő azt akarta, hogy Jézus ne prédikáljon, és azt hitte egy picit a Jézusnak a testvéreivel, hogy Jézus őrült, és nagy bajban lennénk, hogyha Máriára hallgatott volna Jézus abban a hitetlen állapotában. És milyen jó, hogy ő is megtérhetett, Mária, és ő is Jézus követője lett, nem Jézus volt Mária követője. És aztán nem hallunk róla, mert az egyházban ilyen érte, hát van neki szerep, hát nyilván komoly, de olyan, ami tanítói tanítással kapcsolatos, vagy evangélizálással, vagy gyógyítással kapcsolatban, nem, ő megkapta ezt a szép feladatot, betöltötte. És aztán élt az Isten akarata szerint, az Isten színe előtt. Testvérek, ugye ahogyan tegnap Zakariással kapcsolatban az imaórán nem az a célom, hogy azt mondjam, hogy Zakariás nagy hitetlen volt, ezért nem, hanem itt is nem is ezt akarom taglalni, hogy most Máriáék jól végezték a dolgokat, vagy rosszul. Nem ez a lényeg, hanem hogy miben érint meg ez a kérdés, hogy előfordulhat-e, hogy útközben elveszítjük Jézust. És testvérek, szabaduljunk meg ettől, hogy most Mária vagy József jól végezte, vagy nem végezte jól a dolgát, meg, hogy mi, hanem amikor mi veszítjük el. Útközben, és csak később esik le. Elindulunk nélküle. Aztán csak később érezzük a hiányát. Aztán elkezdünk aggódni, mert nincs ott. Aztán kétségbe esve kutatunk, de nem megyünk vissza oda, ahol elhagytuk. Aztán vádoljuk őt. Ezt hogy teheted? Hogy elengedtél? Hogy eltűntél? Szóval valami, ami velünk is megtörténik, ami a bölcsekkel is megtörtént. Testvérek, az, hogy elhagyjuk Jézust, az megtörténik velünk. A bölcseket is vezeti az Istennek a világossága. És aztán kiesnek ebből a vezetésből, és bemennek a Jeruzsálemi, mert aztán átveszi a saját gondolkodásuk a szerepet. Akkor biztos Jézus ott lesz majd a palotában, kiesnek ebből. Szüntelenül kiesünk. Szüntelenül. Szüntelenül jellemző ránk ez, hogy de miért van ez? És hát sok ok lehet. Biztos, hogy nem írjuk fel, de vannak dolgok, amit azt gondolom, Isten nélkül is tudunk csinálni. Vagy elfelejtjük azt, hogy ezt a szép idézetet, amit nem olyan régen felolvasásra került Tózertől, hogy a mi összeterettségeinken keresztül tud Isten valamit, nem a mi nagyszerűségünket használja, hanem minket, akik vagyunk, de nem a tehetségünket használja, hanem a mi összetört gyenge emberi valónkat, és ezen keresztül világít az ő kegyelme. És hoztam egy nagy könyvet, amiből szeretnék többször felolvasni. Ez olyan lelkiség, ami nekem nagyon-nagyon hiányzik az egyházban, és azért jött elém ez a könyv, mert valaki a reformáció megnyitásával kapcsolatban hiányolta azt, hogy már minden szó volt a reformációról, a kulturális következményeiről, de hogy hát ami a lényege, hogy a lelki változások következménye volt az, hogy Luther nem csak egy nagyszerű zenész volt, nem csak egy hihetetlen nagy társadalmi változásokat előidőző valaki, de hát hogy az Isten igéjét újra felfedezte. És hát nyilvánvalóan mit várnánk egy állami rendezvénytől. Hát a mi feladatunk az, hogy ezt a hiányt pótoljuk, de éppen ebből idézett, és ezt felelevenítette, hogy mekkora nagy kegyelem, hogy Istennek ez a szolgája köztünk volt. És annak az igének a kapcsán, ami itt felolvasásra került nem olyan régen, Ézsaiás 49-ben, amikor ott úgy szólítja meg Isten az ószövetségi népet, hogy a régi névén és az új nevén, Jákob és Izrael. A régi név újra, milyen Isten ilyen keserű dologba víz bennünket, hogy újra emlékeztet, hogy kik vagyunk. És akkor ezzel kapcsolatban írja. Ez a kettő együtt van az Ószövetség népében, mint bennünk is együtt van az óember és az új ember. Mert van egy nagyon régi és javíthatatlan Balikó Zoltán, ő a lelkipásztor, aki írta. És hiszem, hogy van akármilyen erőtlenül egy új Balikó Zoltán. Hisz nyilván neked is ez a tapasztalatod, testvér. Jaj, annak, akinek most csak egy személyisége van. Boldog az az ember, akinek akkor lesz az a személyisége csupán, melyet Isten kegyelme teremt bennünk, az az új ember. Addig együtt bandukolunk Jákob háza, Izrael háza, és amikor ezt elfelejtjük, akkor ott nem egy nap telik el. Nem egy hét telik el, hanem kettő, három, akár egy év. Vagy 12 év, mint Mária életében, az angyal üzenete és az újra megelevenedett hit között, aztán majd újra elveszíti sajnos. Aztán újra megtalálja. Ne legyenek nagy illúziók. A saját hitünkkel kapcsolatban van egy olyan imádságunk, ahol bűnbánatként vallja meg, nagyon érdekes, az evangélikus énekeskönyvben van, minden egyes parancsolattal kapcsolatban van egy imádság, és ott megvallja azt, hogy Istenem, nélküled terveztem. Tehát mindezeket a dolgokat érdemes azt elővenni, azt majd legyen a házi feladat megnézni. És mindezek a dolgok benne vannak. Tehát előfordul, hogy az ember lecsatlakozik a forrásra. A másik dolog, ami nekem eszembe jut az ige kapcsán, amiben megérintett, hogy így néz ki a mi szolgálatunk is, ahogy a Mária és József, ott van, rájuk van bízva József. És ez az ő szolgálatuk. És szerintem ez ma is így történik, ahogy Orbán Attila fogalmazta, hogy tulajdonképpen Isten nélkülünk sokkal gyorsabban dolgozna, de olyan, mint amikor a gyermekünk segíteni akar nekünk. És kicsit ott téblából, de mi vele akarjuk csinálni, tudjuk, hogy hosszabb ideig fog tartani, de hát hadd seperjen, mert az jó, együtt. Isten annyira szereti az embert, meg így tervezte el, hogy együtt dolgozzunk. Persze ő munkálkodik, ő csinálja a lényegét, de hogy mi is oda... Nem pofátlankodjunk, de mi is odaférünk valahogy. És inkább ez a szolgálatunk, mint valami hős vezérek, akik visszük az ászlót, és megyünk nagy bátran mindenen, vízen, mindenen keresztül. Ó, álljunk meg egy picit, mert megint elhagyjuk Jézust. Valahogy így történik velünk is, ahogyan József és Mária ezt a feladatot, amit Istentől kaptak, beteljesítették. Ahol itt most látjuk, hogy ebben benne van az, hogy elhagyták. És a döbbenet az, hogy amikor mi úgy érezzük, hogy elbuktunk egy feladatban, sokszor akkor munkálkodik Isten. Mert abban a pillanatban leszünk alkalmassá sok esetben arra, hogy mi ne legyünk okosabbak annál, hogyan az Isten valamit ránk bíz. Ne tüsténkedjünk, ne sürügjünk, forogjunk, ne okoskodjunk. És néha ezt tapasztaljuk, sokszor ezt tapasztaljuk meg, amikor a legjobban a padlón voltam. Amikor a legkevésbé gondoltam, hogy felkészültem. Amikor a legkevésbé azonosultam azzal, ami a feladatom. Mivel azt gondoltam, hogy az én ügyességemen, okosságomban, a helyzetfelismerésében múlt, ezért azon a résen keresztül tudott Isten adni, bár mindig felismernénk. Így van szerintem a szolgálat. Így végezzük. De mi történik ebben a történetben? Nem elveszi Isten a feladatot, hanem történik a helyreigazítás. Nekem atyám dolgaival kell foglalkoznom. Mert ott van az a tévedés, hogy atyád, hát atyád átmenetileg. De nem ti vagytok Jézus birtokos, nem birtokoljátok Jézus, nem birtokoljátok Mária és József. Jön a helyreigazítás, és aztán mehetsz tovább, de kell, vágyulj rá, mert hogy a helyreigazítás nincsen, akkor nincs tovább menetel Jézussal. És hol történik a megtalálás? Majd visszatérünk erre az ige szerint is, de hogy a mi életünkben hol van a megtalálás? Elveszítettük Jézust. Hát azon a ponton, amikor mi engedtük el a kezét. És azt engedi, hogy számunkra, hogyha keressük, akkor azon a ponton keressük, ahol a bűneink vannak, a legsötétebb dolgaink, mert oda teszi azt a kereszteződést, amit a kereszt jelent. Hogy ott van a vágány átkapcsolás. Jézus ott vár. Hova? Hol keressük Jézust? Hát ahol elrontottuk, ahol elengedtük a kezét. Az első hely, ahol eszünkbe jut, hogy na már nem úgy beszéltünk, már szeretetlenek voltunk, már nem kerestük, már nem égtünk érte, stb. Ott vár. Nagyon sok mindent tudnak adni a gyerekek. És ebben a könyvben le van írva, hogy a konfirmandusokkal beszélte meg ezt az igét Zoltán bácsi, és érdekes kérdések jöttek fel, és az egyik kérdés az volt, hogy miért nem rögtön a templomban keresték Jézust. Messze legyen tőlünk, hogy mi számon kérjük Máriát és Józsefet. Csak ezt a kérdést. Miért nem pont ott? Hát nyilván nem a cukorkák között lesz, vagy a játékok között kerülj, ha ismerték. És az az ige jutott eszembe, hogy János evangéliumából, ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhelye van, ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahová én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre azt mondta, Uram, nem tudjuk, hova mégy. Honnan tudnánk az utat? Azt mondta neki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához. Magyarul azt mondja, az a pillanat, amikor ezt észreveszed, hogy nincs veled, az már Jézus. A visszavezető út, az már Jézus. És az igazság, ugye, az Jézus. Ha megismertetek volna engem, megismertetek volna az én atyámat, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt, azt mondta neki Fülöp, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus ele így válaszolt, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp. Ez van a 12 éve. Annyi ideje veletek vagyok, és nem tudjátok, hogy hol vagyok, hogy engem az atya dolgai égetnek. Ott találtok meg. És ha ti is azzal akartok foglalkozni, akkor ott, persze a legelső ponton a kereszten, ahol értünk szenvedett és megváltott bennünket. És aztán végezetül arról szeretnék beszélni, hogy Jézus engedelmeskedett, tehát példát adott nekünk engedelmességben, és ez nem egyszerű. És aztán majd lesz innen egy levezető mondat, ami nagyon-nagyon erős. Vannak korszakaim. Volt egy Jónás korszak, az most lezárult, tehát a példák nem Jónás könyvéből lesznek, hanem most zsidó emberek bizonyságtételét hallgatom, akik akik elismerik, hogy Jézus a Messiás és Isten fia, és új életet nyertek bennük. És most egy bizonyságtételt szeretnék elmondani testvéreknek, ami éppen az engedelmességről szól. Van egy másik különlegessége, azt is elmondom. Ez az ember egy kibucban élt, fiatal korában, mint már részt vett az ifjúgárdista, ami nálunk ifjúgárdista volt a kommunista időben, nem tudom, valaki emlékszik-e. Fiatal, fegyverrel, katonai szolgálatra készülő, még a kötelező katonai szolgálat előtt. És úszott, kosárlabdázott, nagyon jó testi adottságai voltak, és abban volt, az volt az ambíciója, hogy az elit alakulatnál lesz. És el is indult. És részt is vett, és a légideszantosoknál kapta a kiképzést. És iszonyatos fegyelmezet volt, amikor a sportról volt szó. De az volt benne, hogy mindig megmutassa, hogy jobb, mint a vezetője. Hogy jobb, hogy ügyesebb, hogy jobban csinálja azt, amit a vezetője. És ugyan fegyelmezett volt ezekben a dolgokban, de abban, hogy ami szükséges ahhoz, hogy egy katonaság jól működő, hogy engedelmeskedjen, abban nem. És kirúgták. És annyira szégyelte magát, hogy nem ment vissza a kibucba, és inkább elment egy évre világkörüli útra. Hát annyit összekuporgatott. És abban az évben történt, hogy kivégezték Yitzhak Rabint. Tudják, hogy Yitzhak Rabin, ő egy nyitott lelkületű ember volt, zsidó ember, zsidó vezető, aki nyitottabb volt a palesztinok felé, és egy fanatikus zsidó ember lőtte le, tehát egy zsidó ember lőtte le Yitzhak Rabint. És akkor ezzel a szívébe élt, és az életnek az értelmetlensége úgy vitte jobbra-balra, és egy asszony kezdett vele beszélgetni, és akkor mindig azzal szembesített, hogy te a választott népnek a tagja vagy. És hát zavarta ez nagyon, és akkor azt mondta, egyszer az asztalra csapott finoman, és elmondta, hogy oké, akkor figyeld ezt a történetet, itt van nekünk egy választott vezetőnk. Úgy hívják, hogy Yitzhak Rabin. És közülünk valaki kivégezte őt. Azt mondja, ilyen még a zsidóság történetében nem történt. Erre azt mondta az asszony. Nem teológus, nem püspök, nem esperes, nem doktor, keresztény ember, bár természetesen doktorok, püspökök, esperesek, lelkészek lehetnek Isten emberei, hogy de már megtörtént a zsidó nép történetében, hogy a választott vezetőt valakik megölték, a saját népe. Hát Jézust. És akkor esett le neki, hogy Jézus a Messiás, persze olvasta a Bibliát. És azt mondja, amikor megszabadította Isten a bűneitől, nem tudom hány év telt el pontosan a kirúgás után, nem emlékszem pontosan, meg kéne nézni újra, azt mondta, hogy akkor döbbent rá, hogy mit tett ő a katonaságnál, és addig haragudott nagyon arra, aki kirúgta. De hát ezt csinálja az ember egész életén keresztül, hogy bebizonyítsa, hogy tud Isten nélkül élni. És lehet, hogy iszonyatosan fegyelmezett, vagy keresztényként is iszonyatosan fegyelmezett, hogy jobb legyen. Hogy a vezetőjénél is sokkal jobban tudja. De éppen ezt teszi alkalmatlanná az Isten országára. Mert hogyha Isten az Isten, akkor az a fontos, amit ő mond, és nem az, amit én gondolok. És a gondolat, amivel zárom... Boldog az a gyülekezet és az a nemzedék az egyház történetben, amely azt megköveteli, hogy Isten az atya dolgairól legyen szó. Ez is engedelmesség kérdése. Amely ettől az igénytől nem tágít, ezt várja el mindazoktól, akik az egyház szolgálatában állnak. Nekem ne moderneskedjen senki, ne magánvéleményét közölje Isten nevében, ne világrengető egyéni elgondolásokkal, az atya dolgával foglalkozzon. És ez ebben a percben, amikor Jézus ott van a jeruzsálemi templomban, az ott megadatott. Jézus által adatik ez meg, ez az atyai dolgaival. Az lett a jeruzsálemi templom tragédiája, hogy Jézus kiutálták maguk közül, a falak közül, a soraikból, a szívükből. Kinek ne jutna eszébe az a fájdalmas kiáltás Jézusunk ajkáról, Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak összegyűjteni titeket ebbe a házba, ti nem akartátok. Üres és puszta ház. Jézus nélkül nincs templom. Jézus azért jön, az a küldetése, hogy elénk tárja, mi az atyának a dolga. Pontosabban vakmerően azt mondhatnám, mi az atyának a világ terve. Mert azért neki van terve a világgal. Nem csak a nagyfejűek számára, számunkra is. Az a döntő, hogy mi az Isten világ terve. Azért jött Jézus, hogy ezt elénk tárja, vállalja, végezze, és ebbe belevonjon minket is. Akinek ez nem kell, mert másra viszket a füle, az vegye tudomásul, hogy hiába van látszólag templomban, üres falak között van, akkor is, ha 1000 éves falak, akkor is, ha tele különféle csodálatos freskóval, meg aranyozással, meg képekkel, meg mi egymással, üres. Mert Jézus nélkül minden templom üres. Amen. Mennyei Atyám, megvallom előtted, hogy a szolgálatban is sokszor gondoltam, én vagyok az első. De milyen jó felvenni azt az igazságot, amit itt ebben a történetben megmutatsz, hogy hogy is van ez a szolgálattal és velünk, hogy az is mekkora kegyelem, hogy szóba álltál velünk, és már az is elég lett volna, mert minden elég, ami tőled jön. Aztán nem csak ezt tetted, hanem elhívtál, de már az is elég lett volna a családba. Aztán barátokat bíztál ránk, akik környezetünkben élnek, és ez is elég lett volna, de te többet akartál. És sajnos a mi életünkben ez a több mindig átsúszik a saját magunk imádásába. Bocsáss meg ezt, Uram! Hadd legyünk olyanok, akik keressük a te dicsőségedet, mert az úgy jó. A kegyelem, a gyógyulás az élő Jézus által árad közöttünk. El ne takarjuk, el ne dugjuk, agyon ne hallgatjuk, el ne veszítsük. Uram, minket is igazíts meg. Megigazításra van szükségünk. Néha ez egy mondat. Néha hosszú ideig kell várni rá. Hagyd nekem hosszú ideig várni rá. Hogy legyünk megigazítható emberek. Hallgass meg minket, Jézusért kérlek. Amen.